ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Reformáció istentiszteletünk kezdetén a 90. zsoltárunk első verszakát énekeljük együtt. Elfoglalva a 390. dicséretünket keressük meg, folytassuk Isten tiszteletünket e dicséret első két verszakának az éneklésével.
Thank you.
a mi segítségünk és ünnepi istentiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, Isten beszéde most Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből hangzik hozzánk, az első fejezet 16. versétől a 31. verséig terjedő szakaszból a következőképpen. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva. Az igaz ember pedig hitből fog élni. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva, alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságokban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik téveigésük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal, besugók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. A mi Urunk Istenünk tegye áldottá az ő szavát az életünkben, bárcsak hallanánk meg belőle azt, amit most valóban nekünk szeretne elmondani. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, fohászkodjunk ezért is imádságban. Áldunk is magasztanunk, Urunk Istenünk, mindenek előtt azért, hogy itt lehetünk a házadban. Áldunk is magasztanunk most ezen az ünnepen is azért, hogy még tart a kegyelmi idő. Még lehet hirdetni és hallgatni az evangéliumot. Áldunk is magasztanunk azért, hogy most is hangsúlyossá tetted számunkra azt, hogy az evangélium az nem olyan, mint az emberi szó. Az evangéliumban, az evangélium által te munkálkodsz az Isten ereje, ahogyan olvastuk, hallottuk most itt ebből az ige szakaszból. Köszönjük, hogy a kezünkbe vehetjük a Szentírást, hogy megismerhetjük belőle az örömhírt, az evangéliumot. Köszönjük, hogy összegyűlhetünk még gyülekezeti alkalmakra, Isten tiszteletekre. Köszönjük, hogy figyelhetünk még rád, és áldunk és magasztalunk azért is, hogyha valóban úgy tudunk eljönni egy-egy Isten tiszteletre, hogy ez a vágy van a szívünkben. Nem csupán megszokásból, nem csupán azért, mert vasárnap van, vagy ünnep van, hanem azért, mert szeretnénk téged még jobban megismerni. Szeretnénk még többet megtudni rólad. Szeretnénk, ha az életünk még jobban neked tetsző élet lenne. Urunk, áldunk és magasztalunk azért, hogy te ígéd által tükröt tartasz elénk. Még akkor is, hogyha ebből a tükörbe beletekintve megborzadunk. Még akkor is, hogyha fájdalmas belenézni abba a tükörbe. Urunk, akkor, amikor hallottuk most ezt az előbbi ige szakaszt, akkor nem nagyon mondhatunk más, mint azt, hogy a te igéd valóban azt mutatja meg, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Hálás a szívünk, Urunk, azonban azért, hogy nem csak ennyiről szól. Te nem csak diagnózist készítesz a mi állapotunkról, hanem a gyógyulás útját is megmutattad. És köszönjük, hogy most is így lehetünk itt együtt, hogy ezt kérjük tőled, szólj így hozzánk. Gyógyíts, tisztítsd az életünket. Könyörülj meg rajtunk így magánéletünkben, családi életünkben, gyülekezetünkben, egyházunkban. Áld meg így számunkra a reformáció ünnepét kegyelmedből. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérjük ezt. Amen. A 165. dicséretünket keressük meg, és a 4. verszakával kérjük, hogy valóban járjon át bennünket. Ahogyan itt az énekszerző megfogalmazta, által jársz-e mindent, rám ragyogni engedd, életadó áldott lelked. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, melyet az előbb hallott ige szakaszból olvasok, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele első fejezetéből a 16. és 17. versekből. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Amen. Foglaljuk el a helyünket most. tegnap előtti újsághír. Nyugat-Európában terjed az új pogányság, kövek, fák, totemek imádata. Magyarországon is formálódik a turulós ősvallás újkori közössége, s Müller Péter Varázskő című művén például ilyen szöveg található: akármi történik, a kő megment téged. A Biblia olvasó kalózunk alapján pedig mi reformátusok most ezekben a hetekben a rómaiakhoz írott levelet olvashatjuk, és így olvastuk és olvassuk ezt az ige szakaszt is, amely hangzott itt előttünk ezen a mai istentiszteleten. Szomorú látni, hogy ez a csöppet sem szívderítő leírás mennyire igaz napjainkra is. Hányan cserélték fel a halhatatlan Isten dicsőségét emberek, madarak, négylábúak, csúszómászók, s lehet folytatni akkor a sort, kövek, fák és egyebek tiszteletére. Hányan teremtményeket imádnak és szolgálnak a teremtő helyett. Természetesen most olyan jó lenne, hogyha mi keresztjének úgy kihúzhatnánk magunkat, hogy de hát mi nem tartozunk közéjük. Hála Istennek, hogyha valóban nem imádunk köveket, fákat, meg állatokat, meg egyebeket. De vajon igaz az mindig ránk, amit sokszor szoktunk énekelni, és most is énekeltük az egyik verszakát a 165. dicséretünkben, csak annak az első verszakában, hogy itt van Isten köztünk, itt van a középen. Valóban ő az első számunkra, ő a legfontosabb. Valóban őt imádjuk. Templomba járó keresztjénektől is szoktam hallani azt, hogy imádom a kisunokámat. Vagy mondjuk olykor azt, hogy imádom ezt vagy azt az ételt, vagy imádom a munkámat, és de jó, ha szereti a munkáját, az is nagy ajándék, ha valaki úgy végezhet, és olyan munkát végezhet, amiben kedvét leli. De imádom. Lehet ez persze a környezetünkben hallott is, ránk ragadt szófordulat is, hogy így kicsúszik a szájunkon, hogy imádom, de azt gondolom, hogy érdemes egy picit a mélyére gondolni. Utána gondolni annak, hogy vajon tényleg csak ennyiről van szó, meg annak is, hogy az imádat nem azt illeti meg, aki valóban Isten. Ez az ige szakasz, amelyet hallottunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, megmutatja nekünk, hogy hol siklottunk ki mi emberek, és hogyan csúszhatunk félre, akár még mi keresztjének is. De ebben a visszavezető utat és a megmaradás útját is elénk tárja. Mert nem szégyellem az evangéliumot. Hallottuk Pál apostolnak a szavait, és milyen csodálatos a folytatás, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Istennek van mondani valója számunkra, emberek számára. Van mondani valója, és erre könnyű rábólintani. Pedig, hogyha visszagondolunk az előbbi leírásra, arra, hogy milyenek is vagyunk mi, akkor talán már egy picit érezzük azt, hogy egyáltalán nem természetes az, hogy az Isten még mindig keres bennünket, szól hozzánk. Van mondani valója, és ez az evangélium. És az evangélium nyilván, akik itt vagyunk, azok többnyire tudjuk, hogy azt jelenti örömhír. Sokan elmondják azt, hogy már a tévéhíradó sem szeretik nézni, mert tele van rossz hírekkel, mert állandóan bajokról, gondokról, katasztrófákról és egyéb hasonló szörnyű dolgokról lehet hallani. És inkább már be sem kapcsolják. De hogy lehet az, hogy akkor mégis, mintha valami olyasmi derülne ki, hogy az evangélium, amely pedig örömhír, az sem tudja olyan igazán átjárni és átmelegíteni a szívünket. Hát hogy nem tudunk mi igazán örülni az evangéliumnak? Az egyik nagy reformátorunkról, Luther Mártonról tudjuk azt, hogy ő nagy-nagy örömmel fogadta az evangéliumot. Fiatal egyetemista volt, jogot tanult, és mint ahogy az alsóbb iskoláiban is, az egyetemen is szorgalmasan foglalkozott a tananyaggal. Szorgalmas diák volt. De mégis valahogy közben nem volt megelégedve önmagával. Mind jobban nyugtalanította a szívét a gondolat. Mi lenne vele, ha hirtelen meghalna, mint ahogy az egyik diáktársa. Ó, Istenem, sóhajtott! Örök halál az én részem, mert nem tudlak eléggé szeretni. Egyszer elfut felé, nagy erdőn haladva keresztül, hatalmas vihar tört ki, és annyira félelmetes volt a vihar, hogy akkor ott, főleg amikor már mellette lévő fába csapott bele egy villám, halálos rémületében Luther Márton fogadalmat tett. Megfogadta, hogyha éppőrrel megúszta, akkor szerzetes lesz. És a vihar elállt. Luther Márton hű maradt fogadalmához. 22 éves korában belépett az Ágostonról elnevezett kolduló szerzetes rendbe. Zokszó nélkül vállalta a legalantosabb munkát is. Söpört, padlót mosott föl, vizet hordott. Társaival kiállt a vidék kis falvaiba élelmet, támogatást kérni jószívű emberektől. De hiába alázta meg magát. A szívének nem volt békessége. Nem imádkozom eleget, ezért nem szeret az Isten, gondolta. És ettől kezdve még többet böjtölt, és még többet imádkozott. Sokszor szöges korbáccsal verte a hátát, és jajgatva kiáltotta, ó, én bűnöm, én bűnöm, én bűnöm. Teste a sok koplalástól úgy lesoványodott, hogy inkább csontváznak látszott, mint embernek. De hiába sanyargott el testét, hiába vírasztott hosszú-hosszú éjszakákon át, hiába imádkozott, érezte, hogy bűneitől szabadulni nem tud a maga erejéből. Ekkor kapta azt a tanácsot, hogy kezdje el olvasni a Szentírást. Luther hallgatott a biztató szóra. Egyre jobban megismerve a Szentírást, így kiáltott fel, ó, milyen más ez az Isten, aki a Bibliában szól hozzám, mint amilyennek én képzeltem őt. Hiszen ez az Isten Jézusban mindent nekem adott, csak el kell fogadnom őt. Nagy-nagy újongás töltötte be a szívét akkor, amikor a Bibliában megtalálta azt az igét, amelyet most mi is hallottunk itt a Római Levél első fejezetéből, hogy az igaz ember hitből él. Hiszen ha ez így van, kiáltott fel Luther Márton örömmel, akkor Istentől nem kell böjtöléssel, jó cselekedetekkel kierőszakolni a bűnbocsánatot és a kegyelmet, hanem hívő szívvel el kell fogadni. És Márton barát, aki nemrégiben még a halált kívánta, most újongva érezte, hogy igazán él. És ezt az örömhírt nem tartotta meg magának. Elmondta másoknak, hirdette szószékről, beszélt róla szerzetes társainak, tűzes szavakkal hirdette hallgatóinak a feledésbe ment igazságot, Isten előtt egyedül hitáltal leszünk kedves emberekké. Luther történetét hallgatva, talán beleborzongtunk az önkínzásról szóló részbe, talán túlzásnak, beteges megnyilvánulásnak tartottuk. De hát az is kiderül az életrajzából, hogy aztán megértette, Isten ilyet nem kíván. De mindenképpen elgondolkoztató az a mozzanat, hogy őt zavarták a bűnei. Nyugtalanította a kérdés, hogy mi lesz vele a halál után. Testvérek, bevallom, engem aggaszt az, és nagyon elszomorít az, ahogyan mi bele tudunk nyugodni bűnökbe. Olyan könnyen ki tudjuk mondani azt, hogy igen, hát azért van mindez, és itt most gondolhatunk a felolvasott szakaszra is, amint láttuk, hogy mennyire így van ez napjainkban is, mintha azt írná le a Szentírás, amiben benne vagyunk, ami között élünk. De hogy van az, hogy olyan könnyen ki tudjuk mondani azt, hogy hát igen, már más milyen a világ. Most már olyan dolgok is természetesek, amik régebben nem voltak azok. Hát igen. Ez már nem olyan világ, mint amilyen volt akkor, amikor mi még fiatalabbak voltunk. Lehet, hogy a világ változik körülöttünk, ami a technikát és egyebeket illeti. Lehet. De Isten nem változott. És nem változik. És amit ő elmondott, megígért, mindaz, ami az evangéliumban van, az is igaz és érvényes és örök. Ezen belül az is, hogy Isten ma is szent Isten, és a szentségével nem fér össze a bűn. Mint abból, amit Luther Mártonról olvashatunk például, kiderül az, hogy ő komolyan vette azt, amit a római levél így fogalmaz meg. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Luther Márton érezte, hogy amíg nem tud mit kezdeni a bűneivel, amíg nem tud azoktól szabadulni, már pedig a maga erejéből nem tud, rajta van az Isten haragja. Mi lesz így vele? Testvérek, számunkra egyszer is már az életünk során ez kérdéssé vált? Vagy pedig ez valami olyasmi, amit nem akarunk Istennel kapcsolatban tudomásul venni? Legyen csak Isten olyan, mint az a jóságos nagyapa, aki folyton csak simogatja az unokája buksiját, akkor is, ha rosszat tett. Én elnéző vagyok, én szemet hunyok a vétkert fölött. Legyen ő ilyen Isten? Legyen ő csak szerető Isten, aki minden kívánságunkat teljesíti? Aki már szinte olyan lesz, mint egy automata, hogy bedobjuk a pénzt, Isten pedig rögtön ugrik, és cselekszi, amit szeretnénk. Ismerünk az Ószövetségből egy édesapát, az öreg Éli főpapot, akinek a fiai nagyon sok gonosz dolgot műveltek. De az öreg édesapa olyan tehetetlen volt, hogy nem tudott már szinte haragudni sem. Mindig csak azt mondogatta, hogy miért tesztek ilyesmit. Hát hallom az emberektől, hogy már megint ezt meg azt cselekedtétek. Ne tegyétek, fiaim, hát nem jó az, amit hallok felőletek. Testvérek, jó lenne, ha Isten is ilyen atya lenne, ilyen tehetetlen atya. Ha ő is csak sopánkodni tudna, hogy jaj, hát mit tesznek az én fiaim a földön? De hála Istennek, hála neki, hogy ő nem ilyen. Ő haragszik. Igenis, haragszik az ő gyermekeinek minden hamisságára. Minden rossz cselekedetére. Édesatyai szeretetből, könyörületből haragszik. Vagy talán azt akarnánk, hogy Isten olyan kőkemény és jéghideg legyen, mint amilyennek azt a bizonyos sorsot és végzetet gondolják az emberek. A sors az nem tud haragudni, mert nincs szíve, nem tud szeretni. Csak azt tud igazán jogosan haragudni, akinek van szíve. Isten haragja mögött és fölött az ő szeretete van. Ez az, amit Luther Márton is megértett végre. És a gyötrelmei akkor kezdtek csillapodni, amikor mindezt meglátta. Amikor rádöbbent arra, hogy az Isten szereti őt és szereti az embert. Akkor szabadult fel a nyomasztó teher alól, amikor a Szentlélek segítségével világossá vált számára, hogy mit is jelent Jézus Krisztus halála és feltámadása. Egyik szerzetes társának, aki hasonlóan hozzá kínlódott a bűnei miatt, így fogalmazta ezt meg. És érdemes odafigyelnünk erre, és érdemes lenne a szívünkbe vésni. Édes testvérem, írta szerzetes társának, ne sanyargass te magadat, hanem borulj le az Úr Jézus előtt, és ezt mondjad. Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, s nekem adtad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, s olyanná tettél, amilyen nem voltam. És ha ezt valóban hiszed, meglásd, békesség lesz a szívedben. Isten igazsága érvényesült Jézus Krisztus kereszthalálában. Megbüntette a bűnt, csak nem azokon, akik elkövették, hanem azon, aki soha semmilyen bűnt nem követett el. Ezt nevezi a Biblia váltságnak, helyettes elégtételnek. És aki Jézusnak ezt az elégtételét személy szerint önmagára is érvényesnek tekinti, az hisz. A Biblia ezeket nevezi hívőnek, és nem azokat, akik lehetségesnek tartják, hogy van Isten. Hinni azt jelenti, hogy tudom, ez megtörtént, mármint, hogy Jézus Krisztus az életét adta ott a kereszten, értem, helyettem. És ez érvényes elégtétel az Isten előtt, hiszem ezt is. És az ilyenekkel mondja a Biblia azt, hogy ők a Krisztusban vannak. Amikor Isten keresi az ilyen hívőt, akkor először Jézus látja, akivel egészen összefor a hitáltal az ilyen ember, aki mintegy elrejtőzik a Krisztusban. Először Jézus látja a mindenható Isten, utána a kegyelmet nyert bűnöst, és arra úgy néz, mintha nem követett volna el bűnöket. Itt valóban megáll az ész. De a Bibliának az hangsúlyos evangéliuma örömhíre. Isten igazzá nyilvánítja, és igaznak látja azt, aki Jézus áldozatát önmagára nézve érvényesnek tekinti. Feljegyezték, hogy egy díszszemlén Napóleon lova megbokrosodott. És a nagycsászár már majdnem a földre repült, úgy ugrált alatta a paripa, és akkor kiugrott a sorból egy lóhoz értő közlegény, megfékezte a veszedelmes jószágot, és amikor az már egészen megnyugodott, akkor a császár katonai tömörséggel ennyit mondott: köszönöm, kapitány. És az illető azonnal elfoglalta a helyét a tisztek között. Hiszen a császár mondta nagy nyilvánosság előtt rá a közlegényre, hogy kapitán. Hát akkor ez igaz rám nézve. Ezt komolyan kell venni. És beállt a tisztek közé. Nos, valami ilyesmiről van szó itt. És talán ez az, aminél lehet, hogy elakadtunk. Kiki Isten előtti világosságban ezt megláthatja. Mertük-e ezt valóban így magunkra vonatkoztatni? Hogyha én elhiszem, hogy Jézus magára vette az én bűneimet, hogy ő a bűntelen, szenvedt el azt az ítéletet, büntetést, ami nekem járna, akkor én most már kegyelmet nyert ember vagyok. Akkor én az Isten gyermeke vagyok, hiszen ő ezt ígérte. Akkor beállok oda, abba a sorba, azok közé, az emberek közé, és attól kezdve úgy is viselkedem, úgy is élem a mindennapjaimat. Nem bűn nélküli az ilyen ember. Erről is beszél a Szentírás, és meg is tapasztaljuk a mindennapjainkban, hogy még ezután is követünk el sajnos olyasmit, ami Istennek nem tetszik. De a hitből élni, az igaz ember hitből él, az ezt is jelenti, hogy akkor megint mehetek az Istenhez, és megyek, és tartom a kezem, hogy Uram, ne haragudj, bocsásd meg, hogy vétkeztem újra, de kérlek, tedd ide a kezembe azt a bocsánatot, amit Jézus már megszerzett ott a kereszten. Szeretnék így továbbindulni, és hálából tenni azt egyre inkább, ami neked kedves, igazodni hozzád. Hitben élni ugyanis egy bizonyos életstílust jelent valójában. Annyit, hogy úgy élni, mint akit a Krisztus szakadatlanul önmagához akar igazítani, és mint aki a Krisztusban folyamatosan és állandóan az Istenhez akarok, szeretnék igazodni. Ebből pedig az következik, hogy hitünk nem csak az élet bizonyos helyzeteiben, nem csak egy-egy konkrét dologban, vagy bizonyos konkrét dolgokban kap szerepet, és a többi részéhez pedig semmi köze nincs, hanem éppen a hitünk határozza meg az egész életünket. Erről van szó. Abban a kis mondatban, amit Pál apostol így fogalmazott meg, hogy az igaz ember pedig hitből fog élni. Az igehirdetés elején már emlegettem újságot. Hadd utaljak most arra, hogy napilapokban, de egyéb havi és heti folyóiratoknál is szokás az, hogy különböző rovatok vannak. hogy van politikai, gazdasági, kulturális, sport és egyéb rovat, és ezekbe gyűjtik be, a megfelelő helyre teszik a különböző írásokat, és ez így talán helyes is, hiszen könnyebb áttekinteni, könnyebb eligazodni. De nem helyes az, ha a mi életünk is ilyen egymástól független rovatokra oszlik el. A mi bajunk éppen az, hogy a lelki élet vagy a hit élet csak egy bizonyos része az életünknek. Olyan, aminek az életünk többi rovatához, a gazdasági, a politikai, a kulturális, a pénzügyi és egyéb rovatához már semmi köze. Pedig az igaz ember hitből él. És ez éppen azt jelenti, hogy a keresztény életnek csak egy rovata van. Ez pedig a hit rovata. Ez a hit rovata befolyásolja, határozza meg, nemesíti az összes többit, minden mást az életében. Ez azt jelenti, hogy életünk minden megnyilvánulása a hitünkből nőjön ki, mert abból nőhet ki. Az, amit és ahogyan mondunk, vagy nem mondunk például családtagjainknak, szomszédunknak, munkatársnak, vagy itt egymásnak a gyülekezetben. Hitünk határozza meg azt is, ahogyan végezzük a munkánkat. Egyszer valakinek azt mondta a munkatársa bent a munkahelyen, hogy most akkor egy kicsit lazíthatunk, mert nincs itt a főnök. És erre az volt a megszólítottnak a válasza, az enyém itt van. Hitből élni, ezt is jelenti, hogy a munkámat is így végzem, tudva azt, hogy az én főnököm ott van mindig. És ez nem csak azt jelenti, hogy az ő szeme mindent lát, látja azt is, hogyha valamit elsomálkolok, azt is jelenti, hogy ő erőt is ad ahhoz, hogy tisztességesen végezzem el a munkámat. Egy keresztény kereskedőnek hitkérdés az, hogy a vevőit becsületesen kiszolgálja. Hogy például ne adjon el lejárt szavatosságú terméket. A keresztény építkezési vállalkozónak és építkezésen dolgozó embereknek például az is hitkérdés, hogy a szükséges anyagokat valóban beleépítsük az épületbe. De az is hitkérdés, hogy a pénzügyi elszámolásokat hogyan végzem el. Hitkérdés az is, hogy amikor a másén dolgozom, azt is legalább úgy végzem, de lehet még jobban is, mint amikor a magamén dolgozom. Calvin János, másik nagy reformátorunk is erre próbálta nevelni a genfieket. És így válhatott a rend és a tisztaság városává, sőt, mint a városá abban a korban Genf városa. Bárcsak tudnánk mi is ilyen hatással lenni a környezetünkre. Munkahelyen, családban, itt a városunkban is. Az igaz ember hitből él. Bárcsak át tudnánk venni Calvin Jánosnak a jelszavát is. Mert akkor valóban egyre inkább mi is úgy élhetnénk, hogy meglátszódjon rajtunk, kihez tartozunk. Ő Isten szeretetére így válaszolt. Szívemet égő áldozatul az Úrnak szentelem. Amen. 223. énekünket keressük meg. Énekeljük az első, második és negyedik felszakait. énekeljük úgy, hogy már ez is készülés legyen ide a megterítésre. Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok és szörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Legbővebben Pál apostol adta elénk a korintusi gyülekezethez írott első levél 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatja a levelét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Cselekedjük most mi is ezt. Először ki magában, forduljon bűnvalló imádságban az Úrhoz, majd pedig hangosan is imádkozunk. Urunk, hadd kérjünk arra, hogy igéd tükrét fordítsd úgy felénk, hogy abban meglássuk a saját bűneinket, hiszen oly könnyű többes számban kimondani, hogy bűnösök vagyunk, vagy talán még ez sem könnyű. De amikor arról van szó, hogy nézzek szembe a saját vétkeimmel, mulasztásaimmal, akkor szeretnénk elosonni a színed elől, akkor szeretnénk elbújni, vagy elkezdünk magyarázkodni, mentséget keresünk, vagy másra mutogatunk, ő az oka, azért követtem el, azért vagyok ilyen, mert szerencsétlen körülmények közé kerültem. Urunk, annyi mindent tudunk mi mondani. Most azt kérjük, szent lelked által segíts abban, hogy becsületesen tudjunk az általad elénk tartott tükörbe belenézni. Ne akarjunk elfutni, várjuk meg, mit mutat az. És köszönjük, hogy hallhattuk most is az evangéliumot, hogy van bocsánat az őszintén megbánt vétekre. Köszönjük neked, hogy te mindazokra, akik Jézus Krisztus kereszthalálát, áldozatát, ezt az elégtételt magukra nézve érvényesnek tekintik, azok kegyelmet nyernek, azokra te úgy tekintesz, mintha nem is követtek volna el bűnt. Urunk, könyörülj meg rajtunk, és munkálkodj úgy, kérünk, kegyelmesen, szent lelked által bennünk, hogy ezt az eszünkkel is megérthessük, de a szívünk is válaszoljon erre. És így kérjük, és tudjuk elfogadni bocsánatodat, kegyelmedet, és tudjunk majd az ebből fakadó örömmel, békességgel, és neked való odaszánással elmenni innen. Jézus Krisztus értelmiért kérjük ezt. Amen. Bűnvallásunk után hitünket valljuk meg. Mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek Istenben, mindenható Atyában, mennyen és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szárva alá foglottak. Harmadnapon halottaival feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anna Szentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Most pedig még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkismerettel és hallható szóval válaszoljatok a mi Urunk Istenem színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom.
Én ezt ígérem és fogadom.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk, ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Íme, kedves testvéreim, minden készen van, az asztal meg van terítve, jöjjetek ide a megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd a belső oldalon, végül pedig a templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Úrvacsorázásunk alatt pedig azok, akik éppen a helyükön vannak, énekeljék, énekeljük a 463. dicséretünket, illetve majd utána a következőket. Tehát 463. énekünket énekeljük először. Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, hitvalló őseink, reformátorok, Isten kegyelméből pedig most mi is. Fejünket meghajtva, adjunk hálát imádságban Urunknak mindazért, amivel meggazdagított bennünket ezen az Isten tiszteleten. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy hallhattuk az evangéliumot most is. Áldunk és magasztalunk azért, hogy az evangélium az Isten ereje. Bocsásd meg, amikor nem így tekintünk rá. Amikor talán azért van bennünk félénkség, bizonytalanság, mert nem tudjuk hittel elfogadni ezt. Nem tudunk a te szabadra, ígéreteidre igazán ráállni. Köszönjük neked, hogy most bátorítottál bennünket. Köszönjük, hogy kész vagy szent lelked által, miközben az evangéliumot halljuk, hallgatjuk, bennünk is munkálkodni. Köszönjük, hogy megújulhat az életünk, hogy elhagyhatunk rossz szokásokat. Köszönjük, hogy másképpen rendezhetjük be az egész életünket, hogyha valóban komolyan veszük mindazt, amit Te Jézus Krisztusban cselekedtél, értünk. Köszönjük, hogy azt is megmutattad nekünk, tanítottál arra, hogy mit jelent hitből élni. Bocsásd meg, amikor nem így van, de köszönjük, hogy egyre jobban megerősödhetünk a hitünkben. Köszönjük így az úrvacsora jegyeit is, hogy ez a falatkenyér, ez a kortybor is arra utal, amit Jézus Krisztus értünk vállalt és cselekedett ott, a Golgotai keresztfán. Arra emlékeztet bennünket, hogy ő legyőzte a bűnt, és megtörte a halál hatalmát. Hogy ez azt jelenti, hogy most már szabadok vagyunk a szerinted való jónak a cselekvésére. Köszönjük, hogy szabad nekünk ezt komolyan vennünk a hétköznapjainkban is, családunkban, munkahelyünkön. Arra kérünk téged, hogy járj így előttünk, hogy így indulhassunk el innen az Isten tiszteletről, így érkezhessünk meg otthonunkba, hogy vigyük mindezt, amit tőled most kaptunk, és tudjuk vinni a munkahelyünkre, tudjuk vinni az emberek közé ki, a városba, a világba. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem egyedül kell szembenéznünk mindazzal, amit fenyeget bennünket, és amik oly sokszor félelmet támasztanak bennünk. Köszönjük, hogy te megígérted, hogy a tieiddel, a benned bízókkal vagy minden napon. Áldunk és magasztalunk ezért, és úgy szeretnénk mi is veled lenni, most is, ma is, holnap is és minden napon. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunk Jézus Krisztusunkkal tanult imád.
Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden a mi kenyerünket, add el nékünk ma. És bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most még figyeljünk együtt gyülekezeti életünk eseményére, híreire. Mindenek előtt a ránk következő napok alkalmait ajánlom a testvérek figyelmébe. Szerdán 9 óra kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön este 6 óra kezdettel bibliaórát tartunk, pénteken 6 óra kezdettel konfirmációja előkészítő lesz ifjaknak, vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk. Az istentisztelettel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben 2 csoportban gyermekórák vannak, illetve pici babával lehetőség van szintén hallgatni az istentiszteletet televízión keresztül a mellettünk lévő babaszobában. Örömmel hirdetem azt, hogy egy hét múlva vasárnap Tóth Emese teológus szolgálatát hallgathatjuk meg. Közülünk sokan ismerik őt, hiszen budaörsi, hiszen mondhatom azt, hogy itt nőtt fel a gyülekezetben. Istennek hála, a teológiai tanulmányainak lassan a végére ér, most éppen a 6. évet, tehát a gyülekezeti gyakorlatot tölti az egyik budapesti gyülekezetben, ami pedig azt jelenti, hogy lassan tőlünk elbúcsúzik, hiszen a szolgálat valószínűleg másfelé fogja őt szólítani. Ebből az alkalomból is kértük őt, hogy szolgáljon közöttünk még most, és így várjuk azt, és imádkozunk azért, hogy legyen áldás az ő jövő vasárnapi igehirdetésén. Ugyancsak így köszönünk el Angyal Péter beosztott lelkészünktől is, aki pedig másfelé indul el, legalábbis most úgy látja még, hogy a katonai szolgálat az, amerre neki indulnia kell. Isten áldását kérjük az ő életére is, majd jövő vasárnap is. Ugyancsak örömmel hirdetem azt, hogy november 14-én, tehát az utána következő vasárnap pedig Katona Zsuzsanna lelkipásztor hirdeti közöttünk isteni gyíjét. Isten tisztelet után, mivel hónap második vasárnapja, majd akkor, tehát 14-én imaórát is tartunk, délután pedig szeretett vendégség lesz 4 órai kezdettel. Ezen a szeretett vendégségen szintén közöttünk lesz Katona Zsuzsanna lelkipásztor, aki mindamellett, hogy a Fóti gyülekezetben is szolgál, amellett még egyházmegyénk az Északpesti Egyházmegye kórház lelkésze is. A délutáni szeretett vendégségen erről a szolgálatáról fog közöttünk mesélni, tehát a kórház szolgálatáról kötetlen formában, tehát beszélgetés formájában kérdéseket is szabad lesz majd föltenni. November 14-én lesz tehát ez, a szeretett vendégség a délután 4 órai kezdettel. Hirdetem azt is, hogy szerdán este 6 órára várjuk még most is az énekelni szerető testvéreket, ahogyan hirdettem azt már néhány héttel ezelőtt, hogy szeretnénk, hogyha egy kis énekkar alakulhatni itt a gyülekezetben. Hála Istennek vannak már néhányan, de még szükség lenne olyanokra, akik erősítenék a kórust. Bátorítunk mindenkit, aki szeretnék énekelni, hogy kapcsolódjon be. Tehát szerdán este 6 órakor vannak itt a próbák. Hirdetem azt is, hogy elkészült az őszi gyülekezeti hírlevelünk. Köszönetet mondok mindazoknak, akik közreműködtek az elkészültében. A testvéreket pedig kérem, hogy vigyünk el belőle saját magunknak is, és azt is kérem, amennyiben lehet, hogy vigyünk belőle a körülöttünk lakóknak is, tehát hogyha tudunk olyanokra az utcánkban, vagy a lakótelepen kint a lakóházunkban, akkor adjunk másoknak is bátran ezekből a hírlevelekből. Az adakozás lehetőségét is említem, azzal együtt, hogy a mai vasárnapi persely pénzünk pedig egy épülő református templomnak, illetve hogy az befejeződhessen, ezt a célt szolgálja. Ez pedig Nagykovácsiban van. A mostani Reformátusok lapjában olvashatunk róla, egy egész hosszú cikk van, meg képek is, hogy hol tart most ez a templom építés. Tulajdonképpen már lehet azt mondani, hogy olyan nagyon-nagyon sok nincs hátra, viszont már az anyagi lehetőségeiknek a végéhez értek, és ezért kérik a segítséget, és egyházunk vezetősége ezt a vasárnapot jelölte ki arra a célra, hogy az egyházunkhoz tartozó gyülekezetek támogathatjuk az ő templom építésüket. Az elmúlt héten Ravatal mellett is meg kellett állnunk. Balogh Bertalantól búcsúztunk, aki 1922. június 19-én Darvason született, és ezesztendő október 18-án itt Budaörsön hunyt el. A gyászoló család tagjainak most is itt is Istentől kívánunk erőt, békességet és vigasztalást. Most pedig a 446. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a két verszakát, a másodikat majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját felé, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.